Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Nagyszombati adásunk témái. A járványok, a karanténok és az üres templomok története is reménységre tanít. Egy visszapillantás tanulságai. Európai püspökök felhívása, a reménység égő gyertyájával virraszunk húsvét vigíliáján. Válaszoltál, Martos Balázs atya emlékedése húsvét vasárnapra.
Járványok, karantén és üres templomok a történelemben. Nem először fordul elő a történelemben, hogy ilyen rendkívüli körülmények között ünnepeljük húsvétot. A pápák és püspökök az elmúlt századokban is elrendelték a lakosság otthoni elkülönítését, bezáratták a templomokat, hogy elkerüljék a fertőzés további terjedését. Milánóban 1576-ban, Rómában pedig 1656-ban dúlt nagypestis járvány. Gedő Ágnes, Vatikán. Sajátos módon éli meg az idei húsvétot több millió keresztény szerte a világon. A COVID-19 vírusfertőzés elkerülése miatt elkülönített hívek sok országban nem vehetnek részt a húsvéti szent három nap nagy liturgikus szertartásain, melyek az eukarisztia megalapítását, Jézus szenvedését és halálát, Urunk feltámadását ünneplik. Olaszországban sem volt egységes az intézkedések fogadtatása, többen vitatták a püspökök álláspontját, akik követték a kormány döntését és bezáratták a templomokat. Ha rövid pillantást vetünk az elmúlt évszázadok történelmére, könnyen megértjük, hogy nem először fordul elő olyan drámai pillanat, mint amilyet most élünk. A 2020-as koronavírus járvány következtében több ezren meghaltak, sokan most is küzdenek a betegséggel. A biztonsági intézkedések pedig keresztény közösségi életünk rendes gyakorlását is erősen korlátozzák, nem mehetünk templomba, és nem vehetünk részt a szertartásokon. De lássuk, mi történt 1656-ban. Javában tombolt a pestis, a rettegett kór, ami az itáliai félszigeten végül 1 millió áldozatot szedett. 7. Sándor pápa határozottan fellépett a fertőzés visszaszorítása érdekében. Egy 19. századi történelmi szöveg lejegyzi, hogy 1656-ban Nápolyból eljutott a fertőzés Rómába. Ennek következtében nem csak a civil, hanem a vallási csoportosulásokat is betiltották. Törölték a pápai szentmiséket, a hagyományos körmeneteket, az ájtatos összejöveteleket, a templomi szentmiséket, olyannyira, hogy a nagyobb ünnepekkor bezárták a templomokat, mert sok embert vonzottak. 7. Sándor pápa 1656. július 21-én egyetemes jubileumi szentévet hirdetett, hogy így fohászkodjon isteni segítségért a vész idején. A búcsú elnyerésére nem írt elő körmeneteket, sem bizonyos bazilikák fölkeresését, hogy ott ne gyűjjön össze sok ember, mint ahogy nem írt elő böjtöt sem, hogy a testet ne tegyék ki a betegségeknek a kevésbé egészséges étkezéssel. Eddig az 1837-es feljegyzés. Marco Rapetti Arrigoni író, újságíró tollából is olvashatunk néhány cikket arról, hogy a történelem során hogyan kezelték a vallási előjárók a járványhelyzeteket. De mielőtt belekezdenénk, tisztáznunk kell, mit takar a történelmi kontextusban az egészségügyi kongregáció kifejezés. Az egészségügyi kongregáció volt a római kúria illetékes szerve, melyet 1630-ban hozott létre 8. Orbán pápa. A kongregáció akkor lépett működésbe, amikor a Közép-Itália nagyjából 3 mai régióját magáénak tudható pápai államban súlyosan fertőző járvány ütötte fel a fejét. Abban az időben a pest is szedte áldozatait Milánóban, melyet az olasz jókai Alessandro Manzoni is megörökített. Az egészségügyi kongregáció ezt követően a különböző pestis járványok idején működött újra. 1656-ban Rómában, 1691-ben Nápolyban, 1743-ban a szicíliai Messinában pusztított a ragály, amint arról a vatikáni levéltár dokumentumai a mai napig tanúskodnak. A kongregációt 1834-ben 16. Gergely pápa egy súlyos kolera járvány idején újra szervezte, különleges egészségügyi kongregáció néven. Hogyan is működött tehát ez a szervezet? Arrigoni leírja, hogy az egészségügyi kongregáció járványkórházakat jelölt ki a város bizonyos pontjain. Itt szigorúan elkülönítették a betegeket, a megfigyelés alatt tartott személyeket, illetve a túlélő lábadozókat. A cél az volt, hogy gyorsan elkülönítsék és elszállítsák a fertőzötteket, s ennek érdekében karanténba zárták mindazokat, akikkel a betegek kapcsolatba kerültek. Az egészségügyi kongregáció a pápa megbízásából a vallási életet is szabályozta a városban számos korlátozó intézkedéssel. Felfüggesztették az üdvözítő 40 órás sírban nyugvásának emlékére hirdetett 40 órás szentségimádás közösségi formáját. Betiltották a körmeneteket és a köztéri prédikációkat. Az ünnepeket és szertartásokat zárt ajtók mögött tartották meg. A vallási előjárók a személyes imát, privát ájtatossági megnyilvánulásokat részesítették előnyben. A tiltás ellenére azonban a rómaiak továbbra is fölkeresték a Santa Maria in Portico templomot, ahol a pestis ellen óvó szűzanyag egyképét őrizték. Ezért a kongregáció, hogy elkerüljék a tömeget és az azzal járó újabb megbetegedéseket, elrendelte a templom bezárását, sőt, a templom utcáját is lezáratta. A rendelkezések sikeresnek bizonyultak, amit a számok is jól mutatnak. Nápolyban 150 ezer ember halálát követelte a pestis, de a 100 ezer lakosú Genovában 70 ezeren haltak meg. Ehhez képest Rómában mindössze 14,5 ezer áldozatot szedett a koronavírusnál jóval virulensebb pestis. A pápa városa tehát így védekezett a gyilkos kór tovább terjedése ellen. De ugyancsak óvta az emberek testi-lelki egészségét az Ambróziánus egyház is. 100 évvel korábban, 1576-ban Milánóban pusztította pestis. A város spanyol kormányzója Antonio de Guzmán y Zúñiga szigorú korlátozásokat rendelt el a milánói búcsúra érkező zarándoklatokra vonatkozóan. Arrigoni leírja, hogy a városba csak kis létszámú, 10-12 fős csoportokat engedtek be, amennyiben fel tudták mutatni a származási helyükön kiállított egészségi igazolást, miszerint nem mutatnak pestisre utaló tüneteket. Borromeo Károly bíboros, az Ambróziánus egyházmegye szent érseke arra buzdította a papokat, hogy lássák el a betegeket, és ő maga is így tett. Jól ismerte a fertőzés veszélyt, írja Arrigoni, ezért, hogy ne kapja el a kórt, beszédpartnereit tisztes távolban tartotta magától. Nagyon gyakran cserélte ruháit, és mindig magával hordott egy ecetes szivacsot. Amikor Milánót járta, az alamizsnára szánt pénzérméket ecettel teli korsóban tartotta. Hogy kiesdje Istentől a járvány megállítását, a milánói érsek 3 körmenetet hirdetett egymás után, melyeken csak felnőtt férfiak vehettek részt, 2 sorba osztva, egymástól mintegy 3 méter távolságra. A betegek és a fertőzés gyanús személyek nem vehettek részt a körmeneten. Borromeo Szent Károly mezítláb bűnbánó kötéllel a nyakában vezette az első körmenetet a dómtól a Szent Ambrós bazilikáig. Az ő nevéhez fűződik az általános karantén elrendelése is, amelynek értelmében minden milánói lakosnak 40 napra be kellett zárkóznia otthonába. A bíboros meggyőződése volt, hogy mindent meg kell tennie a betegek és a szegények gyógyítása érdekében. 1576. október 15-én a milánói ellátmányozási hivatal Borromeo Károly javaslatára általános karantént rendelt el a város valamennyi lakójának. 3 nappal később a bíboros hasonló rendeletet hozott a papság számára. Az egyházi személyeknek is otthon kellett maradniuk, s az elkülönítés alól csak azok a papok és szerzetesek kaptak felmentést, akiket a lakosság lelki és anyagi ellátására rendelt ki. A milánóiak a karantén idején nem mehettek templomba sem imádkozni, sem szentmisére. Borromeo Károly az útkereszteződésekbe kereszteket és oltárokat helyeztetett, ahol szentmiséket celebráltak, amin a hívek távolról az ablakokból kihajolva vehettek részt. Két hónap leforgása alatt 1576. december közepére csillapodni látszott a Szent Károly pestisének is nevezett járvány, melyet Manzoni a Jegyesek című regényében is megemlít. A javuló helyzet dacára a vezetők meghosszabbították a karantént, hogy elkerüljék a fertőzés kiújulását. Az elkülönítés kiterjesztése a bíboros jóváhagyásával történt. Jól lehet, Borromeo Szent Károly fájlalta, hogy a nép nem mehetett templomba, még Szent Karácsony napján sem. Tudjuk meg Marco Rapetti Arrigoni történelmi visszatekintéséből, aki így zárja cikkét. Remélhetőleg az idei szokatlan nagy bőjt jó alkalmat teremt arra, hogy érettebben, tudatosabban befogadjuk az eukarisztia mérhetetlen kegyelmét, és a feltámadás húsvétját a maga teljességében éljük meg, az Urunk irgalmasságába vetett, megújult reménnyel.
Európa reménység égő gyertyájával virrasszon húsvét vigíliáján. Európai püspökök felhívása. Nagy reménység kicsi lángja. Ez legyen annak a gyertyának az üzenete, amelyet az európai püspökök kérésére a katolikus évek házaik ablakaiba helyeznek nagy szombat vigíliáján. A nagy közös bajban Európa püspökei összefogtak, és közös javaslattal fordultak elsősorban a katolikus hívekhez, amelyet Angelo Bagnasco, genovai bíboros érsek, az Európai Püspöki Konferenciák tanácsának elnöke, valamint Jean-Claude Olerich, luxemburgi jezsuita bíboros, az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának elnöke írtak alá. A reménynek kicsi, de jelentőségteljes gesztusa ez ebben a történelmi és drámai pillanatban, amikor Európában és szerte a világon emberek milliói csújtja a világjárvány okozta nagy szenvedés és bizonytalanság. Az öreg kontinens püspökeinek a kezdeményezése arra irányul, hogy megerősítse az Európai Unió és a többi európai ország tagjainak közösségi érzését, mert a félelemmel teli jelenlegi helyzet bizalmatlanságot is szülhet a másik iránt, akit egyfajta veszélyforrásnak lehet tekinteni. Jobban, mint valaha kell ápolnunk a testvériség rögeit, együtt és erőnket egyesítve tudjuk legyőzni ezt a csapást. Válaszoltál címmel, most hallgassák meg Martas Balázs atya emlékedését húsvét vasárnapra.
Az őskeresztény közösség az Ószövetségben találta meg azokat a szavakat, amelyekkel ki tudta fejezni hitét. Az első keresztények megemlékeztek Jézus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról. Megjelent előttük, amit láttak, vagy egymástól megtudtak. Jézus tanítása, lénye, szenvedése, majd a feltámadott megfoghatatlan, mégis valóságos jelenléte. Megjelent, beléjük vésődött, s hogy megmagyarázhassák saját maguknak és másoknak, elmondhassák kortársaiknak és utódaiknak, szavakat kellett találniuk. A szenvedés történetben leginkább a Zsoltárok könyvéből, a szenvedő igazak imádságaiból merítettek. Nehéz szavakat találni, amikor szenvedő emberrel találkozunk. Ha komolyan vesszük a pillanatot, megérezzük a terhet, amely rá nehezedik. Ilyenkor az osztozás jele lehet a csendes jelenlét is. Különös, hogy a Zsoltárok imádsága a századok folyamán egyszerre vált idézetek forrásává, és ugyanakkor az elcsendesedés helyévé. Mert lehetetlen a Zsoltárok minden szavát külön végig gondolni, nem is erre valók. Aki belemerül a Zsoltárok imádkozásába, mintegy hagyja, hogy a képek sokasága folyamként magával ragadja, és csak az érintse meg, amire most leginkább szüksége van. A többi beszédes csend. A 22. Zsoltár egy szenvedő panasza, majd meg hálaadása. Szenvedésében végtelenül elhagyatott. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, kezdi imádságát. Mint máskor, itt is tanúi vagyunk Isten korábbi nagy tetteinek. Benned bíztak atyáink, bíztak, és te őket megmentetted. Az imádkozó mindebből bizalmat merít, de a mélyben annál fájdalmasabb, hogy neki most miért nem segít az Isten. Aztán a veszedelmet írja le. Övéi fenyegető vadállatokként támadják, vádolják, megvetik. Én azonban féreg vagyok, nem ember, emberek gyalázata, a nép utálata. A bizalom egy ideig viaskodik a legmélyebb fájdalommal. Te vagy reménységem anyám méhétől fogva, te vagy az én Istenem. Ne légy tőlem távol, mert itt a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Aztán úgy tűnik a halál diadalmaskodik. Ajkam, mint a cserép kiszáradt, nyelvem ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Átjuggatták kezemet, lábamat, megszámálhattam minden csontomat. Néznek rám, bámulnak engem, elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetnek. A Zsoltár Héber változatának 22. versében egyetlen szó jelzi a fordulatot, Isten beavatkozását. Válaszoltál. A halál árnyékáról már képtelenség beszélni. A sóhajt el is söpri Isten szabadító erejének és a testvéri közösség tapasztalatának öröme. Az imádkozó eddig megdöbbentő személyességgel tárta fel panaszát, most viszont az egész népet, sőt az idegen nemzeteket is tanul hívja, hogy örömében osztozzanak. Fogadalmat tett Isten dicsőítésére. Lakomáján a szegények is jól lakhatnak. Szívük élni fog mindörökre. A 22. Zsoltárt olvasva az első keresztények mélyebben megértették mindazt, ami Jézussal történt. A Zsoltár képes beszédében az emberek gonoszságát vadállatok támadása fejezi ki. A szenvedő ember tapasztalatát az elhagyatottság, Isten távolsága. Az élet és halál harcát meg a halál pora és a szívbéli ujjongás íze. Mindez arra emlékeztette őket, hogy Jézus végigjárta a szenvedő ember útját, és éppen ezért vezetheti a megszabadítottak és üdvözültek újongó győzelmi menetét is. Jézus Krisztusnak ez a minden emberrel való legteljesebb azonosulása olyan valóság, amely tényekre támaszkodik, ugyanakkor minden tényt meghalad. Az egész életnek értelmet ad, és pillanatról pillanatra másként tapasztalható. Egy-egy olyan momentum, mint az Istenhez kiáltó magány, vagy a ruha, amelyre sorsot vetettek, de ugyanígy a testvérekkel együtt elköltött lakoma is, mint fénylő csillag, mint a hit egy-egy fogódzója, elmondja a tapasztalatot, hogy Krisztusban minden megújult. Üljük hát el lakomát a tisztaság és igazság kovásztalan kenyerével, szólít húsvétkor Pál apostol. A mi Urunk Jézus együtt érez velünk magányunkban, és még inkább újjong szabadulásunkban.
Válaszoltál címmel Martos Balázs atya emlékedését hallották húsvét vasárnapra. Kedves hallgatóink, ha Isten velünk, ki ellenünk? Ha ő saját fiát odaadta értünk, hogyan né adna meg nekünk mindent vele együtt? Ez a minden most számunkra lelkünk és testünk egészsége. Ezt kérem a feltámadott üdvözítőnktől minden kedves hallgatunk számára húsvét szent ünnepén. Munkatársam nevében is, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora. Igéző. Vallomások Isten szaváról.